Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, folytatva még Ricci Páter kínai működésének előző adásunkban megkezdett áttekintését, vegyük szemügyre a Mennyurának tanítása című klasszikus kínai nyelven írt dogmatikai és apologetikai munka szellemi karakterét. Ebben a párbeszédes, a szerző és egy fiktív kínai írástudó dialógusaként megírt munkában Ricci a keresztény hit átfogó bemutatását tűzte célul, de az érthetőség kedvéért bátran idézett a kínai vallási irodalom klasszikus szerzőitől, különösen a birodalom szellemi életét átható konfuciánus hagyományból. Úgy ítélte meg a keresztény tanítás alapkategóriáit a hagyományos kínai vallási filozófiai nyelv fogalmai segítségével lehet csupán lefordítani, minden más eljárás értelmetlenné válik a kínai nyelvben, kultúrában élők számára, hiszen például a keresztény istenfogalom csak megközelítőleg feleltethető meg a hagyományos kínai vallásos beszédmódnak, olyan kategóriákat pedig, mint a teremtés, megváltás, a kegyelem vagy a szabadság csak a konfúciánus terminológiához igazítva lehet ebben a kultúrában érthetővé és elfogadhatóvá tenni. A legmerészebb Ricsinek a keresztény istenfogalom és istenné átültetésével kapcsolatos eljárása volt. A kínai vallási hagyomány és világkép a kereszténytől erősen különböző isteneszméje két alapvető fogalomban öltött testet, amelyeket munkája során felhasznált, hogy az Isten, Úristen fogalmat tolmácsolni tudja. Az egyik a Tien kategóriája, vagy neve volt, amely eget, mennyet, világegészet, világtörvényt jelent, a másik a Shang-Ti, az égben lakozó úr, ám ennek használatát bonyolította, hogy ez a kifejezés mítikus ősöket is jelent, de még a császár titulatúrájában is szerepel. Ricci végül néhány későbbi kollégájával ellentétben, akik a Shang-Ti terminust fogadták el, úgy döntött, hogy az ég ura, Tianzu kifejezést fogja használni, amely a legjobban közelíti meg a keresztény egyisten, a teremtő fogalmát, és ebből próbálja megalkotni a Szent Háromságtan alapvető kategóriáit, valamint az Isten vonásait, képességeit, cselekvéseit kifejező kategóriákat. Munkája során kiemelte azt is, hogy a keresztény tanítás nem valamely régió vagy kultúra hite, hanem olyan egyetemes, a személyi válogatás nélküli szeretetet és a korlátlan gondviselést középpontba állító tanítás, amely a világ minden egyes népéhez, emberéhez szól, és ennek befogadása a közös emberi értelem révén mindenki számára lehetséges. Ugyancsak még délen Nankingban a misszió frissen alapított nyomdája révén adta közre Ricci Értekezés a barátságról című a nyugati keresztény erkölcs világába vezető munkáját, amely az evangéliumi elveknek Cicero a barátságról címet viselő traktátusával való összekapcsolásán alapult. Mivel a konfúciánus tanítás maga is döntően morális természetű, bár alapkategóriája a tekintély és a tisztelet, könnyen belátható, hogy ez az írás a különös érdeklődést váltott ki a helyi írástudók körében. Ricci ebben azt állította, hogy az igaz barátság a helyes, erkölcsös emberi magatartás alapja, amely Krisztus tanítványai iránti barátságából merít mintát, egyben pedig eszköze és forrása az Isten és az embertárs felé való megnyílás gesztusainak. Komoly érdeklődést keltett Ricsinek egy másik, 1596-ban kínai nyelven készült munkája is a helyi írástudók között, amely a Nyugati Memória Művészete címet viselte és az általa kidolgozott emlékezett technika világába vezette be olvasóit. Közben még 1596-ban első európai misszionáriusként Ricci engedélyt kapott arra, hogy látogatást tegyen a birodalom déli fővárosában, Nankingban, a következő esztendőben pedig hivatalos kinevezést nyert a szervezés alatt álló kínai jezsuita rendtartomány provinciálisává. A következő esztendőben mód kínálkozott arra is, hogy Pekingbe a császárvárosba utazzon, Ez az utazása azonban a háborús állapotok miatt meghiúsult, mindössze annyit ért el, hogy Szucsóúban is sikerült egy missziós házat alapítania. Ebben az időben kötött barátságot egy magasrangú kínai hivatalnokkal, Ku Tai-súval, aki megkeresztelkedett és kapcsolatai pártfogása révén, valamint nyelvi, irodalmi ismereteivel nagy segítséget jelentett Ricsi számára. Maga a misszió központja ezekben az években költözött át Makaóról Nankingba, ami nem pusztán a kontinentális Kínába való bejutást jelentette, de azt is, hogy az atyák megszabadulhattak a makaói portugál hatóságok nem mindig barátságos közelségétől. Az 1601-es esztendő azután sorsdöntőnek bizonyult Ricsi életében. Ekkor utazhatott ugyanis a császári hatóságok engedélyével Pekingbe, a birodalom székvárosába, amely eddig zárva volt az idegenek előtt. Bár a császár színe elé még nem jutott el, de ekkor már vele lévő kínai tanítványai révén ajándékokat juttatott el a császári udvarba is, optikai, csillagászati eszközöket, festményeket, metszeteket, térképeket, mechanikus nap- és homokórákat. Ezek között volt egy olyan mechanikus óra, amely hangjátékkal jelezte a kerekórákat, és amelynek a császár környezetében csodájára jártak. Ám ez az óra egy idő után lejárt, az udvar tudósai pedig nem tudták felhúzni. Így történt, hogy Ricsi belépési lehetőséget kapott a tiltott városba, ahol az uralkodó is fogadta, rövidesen pedig állandó vendége lett az udvarnak. A következő években rendszeresen tartott a palotában tudományos és technikai bemutatókat, ma úgy mondanánk, hogy prezentációkat, rendezett kiállításokat, alkalmanként pedig csembalóján madrigálokat és keresztény vallási énekeket megszólaltatva kápráztatta elhallgatóit. Tett térképészeti és naptárszámítási előterjesztéseket is, főleg Clavius eredményeire támaszkodva, tekintélyét pedig az nevelte különösen, hogy a napfogyatkozás időpontját a kínai tudósoknál sokkal pontosabban volt képes kiszámítani. Személyisége és tudása hatására a jeles kínai tudósok vették fel a kerességet, akik sokat tettek később a jezsuita misszió érdekében. Ekkor már a mandarinok viseletét hordta, földigérő, hímzett sejemköntöst és a tudósokat megillető magas fekete föveget. Idővel hivatalosan is mandarin kinevezést nyert, állandó bejárása volt már a tiltott városba. Ilyen gesztusainak is köszönhető, hogy munkatársaival együtt lehetőséget kapott a keresztény hit terjesztésére, amelynek eredményeképpen 1610-ben Pekingben már 2000 körül volt a misszióhoz tartozó keresztények száma, akiknek egy kis templom is épült. Maga Ricsi pedig keresztény irodalommal, szent könyvekkel, szent képekkel is megajándékozta mindazokat, akik érdeklődtek Krisztus hite iránt. Ami a liturgikus ténykedéseket illeti, tudatosan igyekezett abba beépíteni a konfuciánus hagyományokat, a buddhizmustól azonban erősen idegenkedett. Ebben a pekingi évtizedben dolgozott a teljes kínai bibliafordításon, mintegy 20 kínai nyelvű munkájában pedig számos geometriai, matematikai, csillagászati ismeretet közvetített, amely idegen volt a kínai tudomány számára. Megírta 25 erkölcsi szentencia című, a keresztény és a konfuciánus etikát összevető munkáját, valamint 10 párbeszéd az emberi paradoxonokról című értekezését, amelyben a keresztény és a kínai ember gondolkodásának eltérő és hasonló módozatait tárgyalta, kiegészítve a művet néhány keresztény himnusz fordításával. Ezzel párhuzamosan tapasztalatairól Róma, a rendévezetés és a keresztény olvasóközönség számára több útleírást, beszámolót is készített. Tevékenysége így vált a misszió inkulturációs modelljének példájává, ám a módszer ellenzője által Rómában kezdeményezett híres rítusvita keresztény környezetben, a halála után röviddel kirobbanó idegenüldözés pedig magában Kínában megsemmisítette az általa és munkatársai által addig elért eredmények javarészét. Ricci, akit kínai tisztelői élete alkonyán a nyugati nagy bölcs kitüntető névvel is megtiszteltek, végül 1610-ben abban a hitben távozott az élők sorából, hogy az a mag, amelyet elevetett, ki kell szárva szökkeni és rövidesen gazdagon gyümölcsöket is terem. Riccinél fiatalabb volt, és utána érkezett Kínába Niccolò Langobardi, kínai neve szerint Lunghuamin Chinghua, ugyancsak olasz jezsuita. Longobardi 1565-ben született Szicíliában. Itáliai rendi kollégiumokban nyert teológiai, bölcseleti és igen alapos természettudományos képzést, és a 80-as évek elején lett a Jézus Társasága tagja, 1596-tól pedig a kínai misszióban dolgozott. 1610-ig több dél-kínai rendház életét irányította, 1610-től pedig Ricci utódaként évtizedeken át provinciálisként és pekingi házfőnökként állt a jezsuita misszió élén. Longobardi, aki maga is közreműködött rendtársai matematikai, csillagászati és kartográfiai munkájában, osztotta Riccinek azt az elgondolását, hogy az európai tudomány eredményeinek tolmácsolása alkalmas eszköz lehet Kínában a keresztény hit terjesztése számára. Elfogadta a szerzetesek kínai szokásokat követő öltözködését, viselkedését, ám élesen elutasította Ricci több követője a kínai hagyományokhoz való alkalmazkodást szorgalmazó liturgikus és teológiai engedményeket is jelentő módszerét. Így Longobardi kárhoztatta, egy idő után pedig elöljáróként meg is tiltotta a kínai istennevek megtartásának vagy az őskultusz megőrzésének stratégiáját, a konfúcius vallási hagyományt pedig a hit mozzanatát nélkülöző puszta ateizmusnak tekintette. A helyi jezsuita közösséget erősen megosztó vitában több értekezést is írt. Ezek terjesztését azonban az őt követő tartományfőnökök a békesség kedvéért és a missziós munka érdekében megtiltották. A kínai rítusok befogadását bíráló munkái közül néhány ennek ellenére Európába került, ahol a misszióban rivális domonkosok és ferencesek szorgalmazására kiadták, illetve lefordították ezeket. A pekingi vitákat összegző Respuesta Breve című műve így, a kibontakozó rítus vitában a konzervatívok fontos fegyvereként szolgált, francia változata pedig a jezsuiták elleni közhangulat megteremtésében is komoly szerepet kapott. Így ez a munka szolgált az alapjául annak a feljelentésnek, amelyet Juan Bautista Morales, ugyancsak Kínában dolgozó dominikánus tett Rómában, aki elérte, hogy 1645-ben tizedik Ince pápa betiltsa az akkomodációs alkalmazkodási eljárást. Később ez a tilalom 1665-ben, 7. Sándor pápa idején feloldásra került, Longobardi azonban élete végéig lojális maradt a kínai provincia véleményével szemben, és zavartalanul végezte Ricci gyakorlatától eltérő módszerű missziós és tudományos tevékenységét hosszú élete végéig. Longobardi végül 1655-ben, élete 90. esztendejében Pekingben távozott az élők sorából. Kedves hallgatóim, ezzel mai időnk lejárt, legközelebb folytatjuk a kínai misszió történetét. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Keresztény gondolkodás az újkorban. Horváth Pál egyház történeti műsorát hallották. Mária Rádió.